Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Répási Róbert, a Fidesz helyettes frakcióvezetője. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Igen kemény szavakkal kommentálta, hogy a miniszterelnök Andor Lászlót, az EBRD igazgatósági tagját jelöli a következő uniós biztosnak. Azt mondta, hogy egy kommunista bankár, és ez a demokratikus átmenet semmibe vétele és elárulása. Azt tudjuk, hogy bankár, de mitől kommunista?
Hát azt tudjuk róla, hogy egy kommunista folyóirat főszerkesztője.
A baloldali folyóirati.
Hát mondjuk úgy, hogy a Magyar Szocialista Pártok balra álló folyóiratnak a főszerkesztője, az eszmélet nevű folyóirat főszerkesztője. Természetesen egyébként önmagában az, hogy valaki milyen ideológiát vall, az nem különösebben érdekes, de minden esetre az, hogy az Európai Unió biztosa legyen egy olyan személy, aki a jelenlegi Európai Uniót irányító politikai tömörülésektől balra áll, azért az mégiscsak egy különös megoldás. Nem is beszélve arról, hogy milyen háttér tanácsadója ő a Szocialista Pártnak, elsősorban Gyurcsány Ferenc köreinek.
Ezt tudják, vagy sejtik? Vagy csak gyanítják?
Hát Andor Lászlóról elég sok cikk megjelent, mióta őt mondjuk úgy a képbe hozták, mint jelöltet, és ezekből a cikkekből lehet tudni, ezekből a újság információkból, illetve hát azok, akik ismerik, azok, akik az elméleti munkásságát is ismerik, azok állítják ezt. Most én nem állítom azt, hogy minden egyes Andor Lászlótól származó cikket, elemzést és írást elolvastam, de hagyatkozom arra, amit a mai magyar sajtó, és egyébként nem jobboldali sajtó, hanem mondjuk azt, hogy hát jobboldalisággal nem vádolható sajtó ír róla.
Az a nagyobb baj, hogy baloldali, a szocialistákhoz képest ön szerint balra álló gondolkodású, vagy az, hogy milyen kapcsolata van a volt miniszterelnökkel?
Hát ebben a pozíciójában mind a kettő probléma, hiszen egy olyan időszakban kell majd neki biztosnak lennie, amely időszak valószínűleg már nem a Gyurcsány-Bajnai kormánynak az időszaka, hanem egy új kormánynak az időszaka, tehát mégiscsak egy valami fajta együttműködést kellene tanúsítani a magyar kormánnyal. Elég nehéz lesz így együttműködni, hogy részben személyileg, részben pedig hát ideológiájában meglehetősen távol áll egy új kormánytól.
A miniszterelnök nagyon fontosnak mondta, hogy az uniós biztos minden magyarországi demokratikus párttal nyitott, kiegyensúlyozott, stabil kapcsolatot ápoljon. Hogy fogadják Andor Lászlót, hogyha bekopogtat a Fidesznél, mint a következő kormány valószínűleg vezető erejénél?
Hát először is még tudtam, hogy még nem biztos, tehát azért még az európai politikusoknak is lesz beleszólás abba, hogy ki legyen a biztos, és Magyarország jelöltjét azért ők is meg fogják vizsgálni, és nyilván fel fog merülni például a jelenlegi válságban, a válságból való kivezető politikában az a szempont, hogy ő milyen gazdaságpolitikai nézeteket vall.
Nem mint bankár, milyen gazdaságpolitikai nézeteket?
Nem mint bankár, mondom, nem, azt hiszem, hogy nem is alkalmas erre a műsor, hogy most idézzük tőle a gazdaságpolitikai nézeteit, de minden esetre ezek, mondom, a jelenlegi szocialista pártól is balra álló gazdaságpolitikai nézetei vannak, globalizáció ellenes, neoliberális hát összeesküvés sejt jó néhány esetben a mai gazdaságpolitikában. Ez persze lehet néhány embernek szimpatikus, és teljesen egyetértek azzal, hogy mindegy szabad gondolkodó ezt a nézetét nyugodtan vallhatja, és terjesztheti ezeket a nézeteket. Csak az a kérdés, hogy a Európai Unió vezető testületében helye van egy ilyen gondolkodású személynek.
Tesz valamit a Fidesz annak érdekében, hogy ne őt válasszák meg, hiszem, hogy formális lehetőség erre nem nagyon van.
Hát szerintem a mai közleményünk az kifejezi azt a viszonyt, amit mi vele kapcsolatban a jövőben gondolunk megvalósítani, de ez, hogy a Fidesznek a magyar hozzáállása milyen, ez más kérdés, és más kérdés az, hogy az Európai Néppárt például hogyan áll egy ilyen biztos jelölthez. Ebben nekem nincs beleszólásom, ez rövidesen ki fog derülni, mióta hivatalosá vált a jelöltsége, azóta majd a Európai Néppárt európai politikusai is megítélik ezt.
Igen, az Európai Néppártban az Európai Fidesznek viszont meglehetősen nagy a súlya. Mit fognak javasolni?
Hát biztos, hogy nagyon nem örülnek ott sem annak, hogy egy neomarxista személy lesz a magyar biztos. Nem, hangsúlyozom, hogy itt nem csak az a probléma vele, hogy milyen nézeteket van, hanem hogy milyen pozíciót, milyen feladatot szánnak neki.
Most úgy, hogy a regionális politikáért, legalábbis ezt repesgetik szakértők, de ezt nyilván az elnök tudja leginkább.
Igen, hát aztán olyasmiről beszélünk, ami előtt vagyunk még, tehát én azt gondolom, hogy ez nem dőlt még el ezekben a pillanatokban, de ezt a magyar rendszerváltás történetének egy súlyos, hát szégyenteljes döntésének tartjuk, hogy egy ilyen személy lehet az Európai Unióba küldött magyar biztos.
Még egy olyan probléma, amelyről most még már tudunk, de még nem érezzük a bőrünkön, a csehek aláírták a lisszaboni szerződést, már is föllángolt a vita, hogy ez a magyar belső jogban milyen változásokat fog okozni. Ma hallottam például egy rádióműsorban, hogy például a büntető jogalkalmazást azt át kell majd alakítani, mondja egyik szakértő, nem kell, mondja a másik szakértőnek. Mire számítanak?
Egyelőre csak azt lehet tudni, hogy ez valóban egy vitatott téma. A közvetlenül a magyar köztársaság alkotmányát módosítani kellett a lisszaboni szerződés hatályba lépése miatt. Ez az alkotmánymódosítás, azt a szabályt változtatta meg, hogy Magyarországon csak az minősül bűncselekménynek, ami a magyar jog szerint bűncselekmény. Ez az alkotmánymódosítás szó szerint nem tudom idézni, de úgy fogalmaz, hogy amit az európai közösség annak ismerel, tehát bűncselekménynek tart, azt Magyarországon is annak kell tekinteni. Ez valóban okozhat gondokat, hiszen a magyar bíróságoknak olyan ítéleteket és olyan elítéltetéseket is figyelembe kell vennie, például a büntetlen előéletnek a megállapításánál, amely Magyarországon nem büntetendő cselekmény, amelyet Magyarországon nem büntetendő cselekmény miatt szabtak ki.
Ráadásul bárhol módosítják az ottani büntető törvénykönyvet, azt automatikusan kell a magyar bíróságoknak is alkalmazni, ha szigorúan vesszük.
Hát nem közvetlenül kell alkalmazni, de bizonyos esetekben ezt figyelembe kell venni. Tehát ilyen mondom, például a büntetlen előélet, vagyis a büntetés során, a büntetés kiszabása során az előéletnek a megítélése, vagy ilyen például a bűnüldözési szempont, mondjuk egy európai elfogató parancsnál. Az, hogy ez hogy ez gyakorlatban tud-e működni, szerintem tud működni, hiszen hogyha egy országnak a hivatalos, már egy tagállamnak a hivatalos értesítése megérkezik a bírósághoz, hogy ilyen és ilyen cselekmény miatt keresnek valakit, vagy ilyen és ilyen cselekmény miatt ítélték el, akkor ezt a magyar bíróság köteles figyelembe venni. Az egy tartalmi kérdés lehet, hogy az illető esetleg magyar alkotmányvédelmet kérhet, azt mondhatja, hogy egy ilyen cselekmény miatt engem ne büntessenek például súlyosabban. Csak hogy egy példát mondjak, itt van a szomszédos Szlovákia, és a Szlovákiában néhány verbális bűncselekmény az súlyosabb megítélés alá esik, mint nálunk Magyarországon. Gondoljunk csak azokra a személyekre, akik mondjuk Magyarországról azért mentek oda, hogy ott különböző nézeteiket terjesszék, és ott bizony eljárás alá vonták őket, holott Magyarországon emiatt nem lehet eljárást indítani ellenük.
Ez is, mert például a holokauszt tagadás.
Például a holokausztagadás, vagy például ilyen különböző szélsőséges nézeteknek a hangoztatása, ez egy problémát okozhat, hogy utána ezt a magyar bíróságok hogyan fogják figyelembe venni. Ennek nincsen még gyakorlata, de az én megítélésem szerint ez a gyakorlat ki fog alakulni, és nyilvánvaló, hogy ott figyelembe kell vegyék a magyar bíróságok, hogy a magyar jog szerint ez nem bűncselekmény. Ez nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy nem hajtják végre a lisszaboni szerződésnek ezt a rendelkezését, de a büntetés kiszabása során, vagy a különböző intézkedések során azért az erősen különbségtételt kell, hogy alkalmazzanak egy olyan cselekménynél, amely nem büntetendő a magyar jogban.
Egyéb problémát a lisszaboni szerződés életben lépése okozhat Magyarországon?
Hát a lisszaboni szerződésnek sok hatása lesz még a magyar jogalkotásra, de nem közvetlen hatások. Most én ezt a közvetlen hatást mondtam az alkotmánymódosítással. Nem is léphetett volna életbe, hogyha ezt az alkotmánymódosítást nem fogadjuk el. Egyébként pedig lesznek majd a jövőre nézve különböző érdekes szabályok. Ilyen lehet az európai népszavazás, tehát hogy például, hogyha az Európában kezdeményeznek egy népszavazást, abban nekünk is részt kell vennünk, pontosabban a mi uniós állampolgárunk is részt vesznek, illetve részt vernek ebben, a magyar választási szerveknek is fel kell erre készülni. Tehát számos kihatása lehet a magyar állami működésre, de közvetlenül már nem kell jogszabályokat módosítanunk emiatt, vagy legalábbis erre határidőt biztosítanak.
Még egy olyan terület, amely ennek az alkalmazását majd meg kell tanulnunk, ez pedig az új polgári törvénykönyv, ezt a köztársasági elnök egy 14 oldalas, nem is teljes körű, hanem csak példálózó hiba listával visszaküldte, de úgy néz ki, hogy ezt a módosításokkal el fogják fogadni. november 9-én talán most már jó a törvény, a kódex?
A mi álláspontunk egyértelmű, mi továbbra sem támogatjuk az új polgári törvénykönyvet, és nem fogjuk megszavazni. Elsősorban azért, mert a köztársasági elnök felhívása is arra utal, hogy minőségi kifogások vannak ezzel a törvénnyel szemben, nagyon súlyos minőségi kifogások, tehát nem egyszerűen mennyiségi kérdés volt az, hogy hány módosítói indítványt lehet benyújtani, vagy kell benyújtani, hanem, ahogy fogalmazott a köztársaság elnök udvariasan, ez a törvény nem méltó arra, hogy a 21. századi Magyarországnak a polgári jogi kódexe legyen. Ennek az az oka, hogy egy magas képzettségű jogtudósokból álló szakértői bizottság kezdte el ennek a törvénynek a kidolgozását 10 évvel ezelőtt, és utána 2007-ben, tehát 2 évvel ezelőtt kivették az ő kezükből ezt a munkát, arra való hivatkozásra, hogy hát lejárt már a határidejük, és az igazságügyi minisztérium fejezte be a törvényt. Ebből adódik, hogy némi hát minőségbeli, színbeli eltolódások és eltérések vannak. Tehát minőségileg nem felel meg ez a törvény, ad egy, ad kettő, ami miatt mi nem támogatjuk, hogy annak a családjogi részét azt értékválasztásunk szerint nem tudjuk elfogadni, pontosabban a számos szabályt nem tudunk elfogadni.
A bejegyzett élettársi kapcsolat, ezek a
problémák? A bejegyzett élettársi kapcsolatnak az a szabályozása, amely a házassághoz majdnem egészen közelíti a bejegyzett élettársi kapcsolatot, tehát a mi felfogásunk szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat és a házasság között lényeges különbséget kellett volna tenni, ez már nincs így ebben a törvénykönyvben. Ugyanígy a házasságnak, mint hagyományos intézménynek a jogi jellegei, tehát a jogi megfogalmazásaiban van a problémák. Azt hitték, hogy modernizálják ezt az intézményt, tehát a modernizálással inkább a házasságnak a hagyományos értelmét veszik el ezzel a szabályozással. És hát nem utolsó sorban a hatályba lépéssel is gondunk van, nagyon súlyos gondok vannak. A kormány ismert, hogy a kormány 2010. május 1-én akarja hatályba léptetni ezt a törvényt, tehát alig több mint 4 hónappal a kihirdetése után már hatályba akarják léptetni. Ez egy több mint 1200 paragrafusból álló jogszabály esetén alkotmányossági aggályokat vet fel, hiszen a Alkotmánybíróság többször kifejtette, hogy kellő időt kell biztosítani a jogalkalmazóknak a felkészülésre, és egy ilyen nagy terjedelmű jogszabálynál ez a 4 hónap nem tűnik elégséges időnek. A legfelsőbb bíróság elnöke, a jogászi szakma más szakemberei is, más vezetői is jelezték, hogy 2011. január 1-e előtt nem tudnak felkészülni a törvény életbe lépésére.
Jó, de ugye a köztársasági elnöknek most már, ha nem találta alkotmányellenesnek, alá kell írnia nyilván, akkor mi következhet azután, hogy fel lehessen rá készülni, nem csak a jogászoknak, hanem nekünk, a jogkereső közvéleménynek is?
Hát valóban így van, tehát másodszor már a köztársasági elnök nem tett más, mint hogy aláírja, de az egy külön jogszabályban, egy külön törvényben szerepel majd, hogy mikor lép életbe ez a törvény. Ez az úgynevezett PTKI, tehát a polgári törvénykönyvet életbe léptető, hatályba léptető törvény. Ezt még nem alkotta meg az országgyűlés, és ez egy külön törvény, ezzel ellen még külön van lehetősége a köztársasági elnöknek mind alkotmányossági, mind politikai vétót emelni. És hát amikor megtörténik a kormányváltás, ha a választópolgárok így akarják, eddig is azt állítottuk, és ezentúl is azt tudom mondani, hogy felül fogjuk vizsgálni a polgári törvénykönyvet.
Tehát egészet úgy, ahogy van, mint a kódexet, vagy egyes rendelkezéseit?
Hát most azt például nehéz orvosolni, hogy minőségileg romlott a törvénynek a színvonala. Ezt csak úgy lehet orvosolni, hogyha az a szakértői bizottság visszakaphatja, akik elkezdtek dolgozni rajta. Egyrészt, másrészt pedig az előbb által elmondott családjogi részekben pedig az alkotmányos kereteken belül azokat az értékrendbeli értékválasztási döntéseket, amelyeket majd egy új parlamenti többség magáinak választ, végig fogja vezetni ezen
de
a új részen.
Úgy kell elképzelni, hogy addig családjogi aktusokat ne nagyon kössünk, amíg egy végleges polgári törvény ki nem alakul?
Nem, hát a családjogi törvény most is létezik. Tehát most ez a...
Úgyhogy nem
ez
mindegy, hogy melyik lesz számunkra az előnyösebb.
Ez az új polgári törvénykönyv nem légüres térben mozog, ez egy korábbi polgári törvénykönyv, illetve korábbi családjogi törvényt váltana fel, tehát mindazok a családjogi viszonyok, amelyek már régóta, több mint 50 éve a korábbi törvények alapján fennállnak, azok most is így maradnak. Az új polgári törvénykönyv megalkotásánál a legfontosabb ez a, ez a jogtudományos igényesség. Tehát az, hogy ez nem egyszerű, nem egy közönséges törvény, amit a, akár az igazságügyi minisztérium, akár a parlament néhány hónap alatt meg tud alkotni, hanem itt tényleg egy jogtudományi igényesség kell. Különben nincs értelme elfogadni egy új polgári törvényt.
Van arra többségi döntés, vagy legalább határozott álláspont, vagy határozott álláspont, vagy többségi döntés, hogy mit fog kezdeni a Fidesz ezzel a törvénnyel, ha még nem lép hatályba a kormányváltásig?
Hát egyetlen egy dolgot lehet biztosan állítani, hogy ez a törvény ebben a formában biztos nem lép hatályba. Azért, mert az előbb elmondtam, hogy a hatályba lépésével szemben szerintem súlyos alkotmányossági aggályok vannak, és amennyiben nem lép hatályba, egy új parlament meg fogja változtatni ezt a törvényt. Tehát túl nagy energiákat nem érdemes a jogalkalmazóknak arra fordítani, hogy ezt az új polgári törvénykönyvet megtanulják, és megtanítsák egyébként, azért, mert valószínűleg nem ez a végleges szöveg, amiről a jövő héten fog szavazni a parlament, nem ez lesz a végleges polgári törvénykönyv. Egyébként sincsen most a bíráknak, ügyészeknek, jogalkalmazóknak ideje arra, hogy nagyon tanulmányozzák az új polgári törvénykönyvet, mert hát ők a jelenleg hatályos szabályokkal dolgoznak, és az is ad nekik elég sok munkát, hogy azt értelmezzék. Tehát az egy illúzió, amit mondott a kormány, hogy hát azért lehet ilyen gyorsan hatályba léptetni, mert már úgyis régóta ismert ez a törvénytervezet. Tudjuk jól, hogy még az utolsó pillanatban is változott, még azután is változott, hogy a köztársaság elnök visszaküldte, tehát nem tekinthető lezártnak, azzal sem tekinthető majd lezártnak ez a polgári törvénykönyv, hogy november 9-én hétfőn szavaz róla az országgyűlés.
Most ugye azt mondja a főbíró, a legfőbb ügyész és az ügyvédi kamara elnöke, hogy 2011. január 1 előtt nem lehet hatályba léptetni, mert nem tud rá felkészülni a szakma. Mikor lehet a korábbi hatályba léptetés, ha nem lép hatályba jövő májusban, ahogy most tervezik, de amiről azt mondta, hogy ez nem valószínű?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy egy következő országgyűlés felül fogja vizsgálni ezt a törvényt, akkor valószínűleg ez 2012. január 1 előtt nem.
És abban már belefér az, hogy az eredeti professzori csapat végigmegy rajta, újra kodifikál?
Ebben nem vagyok biztos, nem tudom, hogy milyen mélységig kell megváltoztatni ezt a törvényt, meg kell, hogy vizsgálják. Egy lehet ilyen irányadó időpont, hogy valószínű, hogy az elfogadása és a hatályba lépése, tehát a tényleges alkalmazása között egy évnél jóval több időnek kellene elmúlnia. Vannak olyan országok, ahol fejezetenként léptették életbe a polgári törvénykönyvet, és úgy, hogy két éves elcsúsztatással, tehát két évente léptettek hatályba egyes fejezeteket, tehát nem kell elkapodni egy ilyen kódexnek a hatályba lépését. Egyrészt azért, mert van egy hatályos törvény, tehát nem kell azt gondolni, hogy nem szabályozottak ezek az életviszonyok, másrészt pedig egy új nagy terjedelmű kódexre föl kell készülni.
Kampányfinanszírozás. Két civil szervezet is előállt egy olyan kampányfinanszírozási javaslattal, amit elmondásuk szerint a politikai erők korábbi javaslataiból gyúrtak össze konszenzusos alapon, és azt mondják, hogy a Fidesz nem is reagált az ő javaslatukra. Miért nem reagáltak?
Hát én nem így ismerem a történetet, tehát én magam is tárgyaltam mondjuk a Transparency-nek a vezetőjével.
És érdemben nem reagált, ezt a kifejezést használták.
Hát az elég elegendőnek tartom azt a reakciót, hogy részt vettünk ezeken a egyeztetéseken, és magunk is törvényjavaslatot nyújtottunk be. Tehát a reakciónk az a saját törvényjavaslatunkban benne van. Mi úgy látjuk, hogy nem is a Transparency javaslata, hanem a Magyar Szocialista Párt javaslata az, amit a tárgyalás alapját képezte. Úgy látjuk, hogy két szempontból nem elégíti ki azt, amit joggal várnak el tőle az emberek. Az egyik szempont az, hogy olcsóbb legyen a választási kampány. Az a javaslat, amihez a Transparency nevét adta, az például ötszörösére emelni az egyéni képviselők által elkölthető kampánypénzeket.
Jó, de az szerintük legalább tiszta lenne. Most meg mindenki tudja, hát
kérdés,
hogy millió.
Azt értem, csak kérdés, hogy ezt ki fogja finanszírozni. Tehát, hogy akarják-e a választópolgárok, akarják az adófizetők.
Mi fogjuk finanszírozni?
Akarják az adófizetők megfinanszírozni. Tehát az nagyon szép elgondolás, hogy ötször annyit költhetnek a pártok. Mi azt mondjuk, hogy ennél egyszerűbb megoldás is van, férjenek bele a jelenlegi keretbe, a jelenlegi költségvetési támogatásba a pártok, ne emeljék tovább, főleg nem ilyen nagy mértékben a pártok állami támogatását, hanem férjenek bele, és ezt úgy lehet megoldani, és ez a javaslatunknak a másik eleme, hogy bizonyos reklám tevékenységektől el kell tiltani a pártokat. Miért kell azt csinálni, hogy négy évente a legnagyobb megrendelője a reklám szakmának a hirdető cégeknek mindig a pártok? Eznek semmi értelme nincsen. Emlékszünk rá, voltak olyan hirdetések, amelyek ilyen toronyház magasságú hirdetések voltak, és hát ugye nem is beszélve, hogy az elektronikus médiában, kereskedelmi médiában borzasztó drágák ezek a fél-fél perces reklámok. Tehát meg lehetne teremteni úgyis az esélyegyenlőséget, mert itt az a lényeg, hogy esélyegyenlőség legyen a pártok között, és ezt tiszta forrásból, tehát korrupciómentes forrásból valósítsák meg. Ezt úgyis meg lehet teremteni, hogyha a költség igényét a választási kampányoknak leszorítjuk. Tehát mi egy rövidebb, takarékosabb és átláthatóbb kampányt javaslunk. Ebben a tekintetben egy ponton érintkezik a mi javaslatunk a szocialisták javaslatával, ez a bizonyos kampányszámlának az intézménye, mert a kampányszámlában mindannyian egyetértünk, hogy egy átlátható számláról kell ezentúl fizetni, vagy kelljen fizetni a hirdetéseket és bármilyen kampányköltséget, tehát azért, hogy a pénzmozgás pontosan követhető legyen, és utólag is azonosítható legyen, hogy az, amilyen hirdetés megjelent, vagy valamilyen szórólap az utcára került, annak a költségei erről a kampányszámláról lettek kifizetve. Ebben maximálisan egyetértünk, de szerintünk az, amit a javaslat tartalmaz, hogy 60 napos legyen a kampány, és jelöltenként 5 millió forintot lehessen elkölteni, ez túlzás, ez az adófizetők pénzével pazarlóan bánik ez a javaslat.
Azt mondják, hogy legyen 30-as, 30 és 1 millió
30 nap legyen,
jelöltenként.
Nem is az a lényeg, hogy 1 millió, az a lényeg, hogy ne kerüljön többe a kampány, mint amennyit jelenleg kapnak a pártok. Tehát az állami költségvetési támogatástba férjenek bele.
Jó, de ez esélyegyenlőséget jelent? Tehát a pártok azért nem fillérre ugyanannyit kapnak a állami támogatásból?
Bizonyos törvényi feltételekkel lehet esélyegyenlőség. Gondoljunk csak arra, hogy vannak most is közszolgálati reklámok. Tehát közszolgálati televízióban, rádióban lehet közszolgálati percekben olyan reklám összegeket, vagy hogy már reklám díjakat elérni, amelyek alapján bőven beleférnének a pártok a kampányba. Nem szükséges mindig a legdrágább kereskedelmi médiumokba reklámozni, és nem szükséges a legdrágább kereskedelmi reklámhordozókat megfizetni.
Tehát nem azok a leghatékonyabbak, nyilván mindenki azért hirdet ott, mert azt gondolja, hogy akkor több polgárhoz jut el.
Ez részben igaz, tehát hogy ez bizonyos szempontból, tehát választási kampánynak egy bizonyos szakaszában ez egy nagyon hatékony hirdetés, csak az a kérdés, hogy engedjük-e azt, hogy a pártok a csillagoségi költsenek egy választási kampányban, vagy azt mondjuk, hogy inkább legyen olcsóbb ez a kampány. Szerintem az is elég hatékony egy választási kampány szempontjából, hogyha például közvetlen kampányt folytathatnak a pártok. Tehát
nekünk... Abban hol az esélyegyenlőség? Hát vannak olyan pártok, amelyek képesek közvetlen kampányt folytatni, mert vannak szervezeteik, meg vannak, amelyek nem annyira.
Hát az esélyegyenlőséget nem kell úgy érteni, hogy mondjuk egy nagyobb támogatottságú pártnak, mondjuk egy több milliós szavazótábor rendelkező pártnak ugyanannyi választóhoz kell eljutnia, mint mondjuk egy kis támogatottságú pártnak. Az esélyegyenlőséget azt kell ezzel érteni, hogy elvileg ugyanazzal a versenyfeltételekkel indulnak, ugyanazokkal a játékszabályokkal indulnak. Tehát az, hogy egy pártnak nagyobb a támogatottsága, az nem azon múlik, hogy milyen reklámeszközei vannak. De amiről beszélünk, az annak oda kellene kiukadnia, hogy a korrupció mentesé, még a korrupció gyanúját is elkerülő párt és kampányfinanszírozást kellene megvalósítani az országban. Ennek két útja van. Az egyik út, amit a MSZP és a Transparency javasol, hogy a pártok több pénzt költhessenek, de ezt legális forrásból költsék. Ez is egy létező megoldás, csak ezt az adófizetők fogják akkor finanszírozni. A másik megoldás, hogyha a költésüket, tehát a kiadásaikat leszorítjuk a pártoknak. Én csodálkoznék, hogyha mondjuk egy népszavazáson azt mondanák a választópolgárok, hogy ők szeretnének több pénzt adni a pártoknak. Szerintem nem szeretnének több pénzt adni, hanem valószínű, hogy azt választanák, hogy legyenek takarékosabbak ezek a kampányok.
Igen, de akkor viszont pokolian kell ellenőrizni, hogy ezt a takarékosságot
hát erre szolgálna az a kampányszámla. Tehát erre szolgálna az, hogy teljesen átlátható a pénzköltés. Egyszerűen, hogy ha bármi egy párt érdekében megjelenik, bármilyen reklámtevékenység megjelenik, annak a forrása az csak ez a kampány száma lehet.
Innen folytatjuk a hírek után. Répási Róbert, a Fidesz helyettes frakció vezetője, az Aréna vendége.